Kegyelem, irgalom és békesség, adassék nékünk bőségesen Krisztusnak, a mi Urunknak megismerésében. Övé a dicsőség és a hatalom most és az örökké valóságban. Amen. Isten hozott mindannyiunkat 5. vasárnapján. Isten tiszteletünk kezdetén a 130. Zsoltár első versét énekeljük fennállva, majd ezt követően helyünket elfoglalva folyamatosan 2., 3. és 4. versét. Te hozzád teljes szívből kiáltok szüntelen. 130. Zsoltár. Segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Isten igéjét olvasom, testvérek, a Római Levél 6. fejezetéből. A Római Levél 6. fejezetének első 11 versét, mely így szól. Mit mondjunk tehát? Maradjunk a bűnben? Hogy megnövekedjék a kegyelem? Szó sincs róla. Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik a Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele együtt a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból, az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Ha ugyanis egyé lettünk vele halálának hasonlatosságában, még inkább egyé leszünk vele a feltámadásának hasonlatosságában is. Hiszen tudjuk, hogy a mi ó emberünk megfeszítetett vele, hogy megsemmisüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől, Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadt a halottak közül, többé nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta, mert aki meghalt, az meghalt a bűnnek egyszer s mindenkorra, aki pedig él, az az Istennek él. Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a Krisztus Jézusban. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei édes atyánk, hálatelt szívvel vagyunk előtted, hogy íme ez a tegnapi hatalmas szélvihar megcsendesedett, és most itt lehetünk ünnepelni téged az Isten tiszteleten. De hadd könyörögjünk most mindjárt azokért, akik tegnap valamely veszteséget szenvedtek, különösen abban a hatalmas balesetben. És vigasztald a gyászoló családot, és gyógyítsd azokat, akik még kórházban, életveszélyben, vagy súlyos állapotban vannak, és kárpótold azokat, akiknek annyi mindenük veszett. És köszönjük, hogy mi békességben, csendességben itt lehetünk. Megóvtál bennünket. Úrunk Istenünk, köszönjük, hogy gondviselő édes atyánk vagy. De kérünk is most. Légy velünk. Légy velünk itt az Isten tiszteleten, ahova elhoztuk saját magunkat úgy, ahogy vagyunk, sebeinkkel, fájdalmainkkal, terheinkkel, panaszainkkal, talán keserűségeinkkel, kiábrándultságainkkal is, reményeinkkel, vágyainkkal, ahogy vagyunk. Téged kérünk. Ígéd és szent lelked végezze el bennünk azt a munkát, amit csak te tudsz. Cselekedj köztünk hatalmasan, hogy mi örömmel és hálával tudjunk téged dicsérni. Áld meg így bennünket, kicsinyeket és nagyokat egyaránt. Amen. Az ige hallgatására készülve a 711-es számú dicséretet fogjuk énekelni. A régi könyvben ez 345-ös ének volt, Im nagy Isten, most előtted szívem gitárom. Az első verset énekeljük. A gyermekek most mehetnek ki a gyermek Isten tiszteletre. Ezékiás király templom tisztítása lesz a téma. Hoztatok takarító eszközöket?
Én hoztam meg.
Jó. Akkor áldott gyermek Isten tiszteletet. Induljatok bátran szépen. Mi pedig énekeljük. 345. Nem jó? Im nagy Isten most előtte. 7.11. Igen, régen volt 345. 7.11. Szeretett testvéreim, Isten igéjét a mai napi új szövetség ige szakaszból kívánom felolvasni, és ez alapján hirdetni Isten üzenetét. Lukács evangélium a 22. fejezetéből az első 6 vers a mai új szövetségi szakaszunk, ez így szól. Közeledett már a kovásztalan kenyerek ünnepe, amelyet páskának neveztek. A főpapok és az írástudók keresték a módját, hogyan öljék meg Jézust. Féltek ugyanis a néptől. Akkor bement a sátán Júdásba, akit Iskáriótesnek neveztek, és egyike volt a 12-nek. Elment, és megbeszélte a főpapokkal, és a templomőrség parancsnokaival, hogyan adja át őt a kezükre. Azok megörültek, és megígérték, hogy pénzt adnak neki. Ő elfogadta az egyességet, és kedvező alkalmat keresett arra, hogy a kezükre adhassa őt, amikor nincs jelen a sokaság. Amen. Hát a Júdás történet, a Júdás kérdés van ma előttünk. Hadd induljak nagyon-nagyon messziről. 7 évvel ezelőtt az én még akkor élő utolsó nagynéném elkezdett gyengélkedni. És eljött egy pont, amikor sorozatos rosszul létei voltak, és akkor én, mint hozzá legközelebb való rokon, elkezdtem őt elvinni orvoshoz. Házi orvosnál jártunk, rögtön másnapra megírta a kórházi beutalót, augusztus 19-én vittem be a kórházba őt, hogy akkor vizsgálják ki, nézzék meg, mi a helyzet, követték, és egy, abban a kórházban, nem tudom már pontosan, 10 napot, 2 hetet volt, elég jól fel is javították az állapotát, 89 éves volt akkor, mosott, főzött, takarított, gyönyörű volt a virágos kertje és minden, csak mindig panaszkodott, hogy gyenge, meg le kell üljön, meg kell álljon, meg rosszul van. Lényeg az, hogy egy 2 hét után át kellett őt vinni egy másik kórházba, ápolási osztályra, egy hosszabb ápolási időszakot tervezve. Mivel ő volt a családban az utolsó, az édesapám testvérei közül, gondoltam, hogy most, hogy hetente egyszer-kétszer biztos, hogy mennem kell hozzá, mert ugye bevásárolni, mosás, stb. Minden, ami kell, sétáltatni, etetni, minden. Most meg fogom kérdezni a régi családi titkokat, amiről soha nem beszéltünk. Volt egy órás alkalom, amikor hát ilyen etetés, bealvás, beszélgetés, tudjuk, hogy van ilyenkor. A bevezető jelleggel, hogy hogy is volt, hogy is volt. A következő alkalomnál már erre nem került sor, de azért még sétáltunk. A harmadik alkalomnál már csak annyi volt a beszélgetésünk, hogy ugyantikám eltemetsz. És nagyjából néhány mondatba kifulladt. Augusztus 19-én bevittem a kórházba, a szeptember 19-én elment ebből a világból. Elvitte az összes családi titkot, semmit nem tudott elmondani, semmi nem lett belőle az enyém. Megnyugodtam benne. Akkor nem kell tudjam. Akkor ezeket nem kell tudjam, nem kell ismerjem. Ezek elmentek vele. Kész. Miért mondom ezt? Egy kicsit ilyen ez az egész Júdás történet. 100 kérdést vethetünk föl, amire nincs válasz. Mert nem kell tudjuk. Nem részletezik az evangéliumok, hogy Júdás miért, hogyan és kivel és pont mennyiért. Nem. Néhány mondat. Néhány mondat az egész, és nem részletezi az evangélium. Mi úgy szeretnénk tudni, hogy is, és miért, és hogy volt ez az Isten tervében, és egy sor dolgot erről nem tudunk. És nyugodjunk meg felőle. Nekünk nem ezt kell tudni. Nekünk valami mást kell tudni. Valami sokkal fontosabbat, építőt és előrevívőt. Ezen a mai vasárnapon, ezen igeszakasz alapján szeretném, hogy nézzük végig, ki mindenki szerepel itt ebben a néhány versben. Ki mindenkiről van szó? Hát az első maga Júdás, aki itt úgy tűnik, mintha a főszereplő lenne. Nem oldom meg a Júdás kérdést, véletlen sem. Vannak teológiai gondolatok, magyarázatok, lehetőségek, sejtések, ötletek, sok-sok mindent nem tudunk, nem baj. Amit tudunk, ami itt kiderül, hogy nem magától cselekszik Júdás. Azt írja az ige, hogy belé megy a sátán. Júdás valamiképpen az ördög hatalma alá kerül, és innen kezdve már nem Jézus Krisztus követője, hanem az ördögnek, a sátánnak követője, neki engedelmes. De kérdezhetjük, hogy történhetett ez? Olyan ott vagyunk, hogy nem tudjuk. Talán, ami a legvalószínűbb, hogy Júdás csalódott. Valami egész mást várt Jézustól. Talán forradalmat, talán a rómaiak előzését, talán egy új Izraelt, amiben ugye ő is, mint az új király tanítványi körének egyik fontos embere, hisz nála volt az erszény. Pénzügyminiszter volt. Talán magas rangot, beosztást, címet, nem tudjuk. És talán várta, na mikor, és Jézus mind csak itt a szegényekkel, meg a betegekkel, meg az özvegyek, meg az árvák is, ahelyett, hogy. De azon is el lehet gondolkodni. Talán a pénz motiválta. Hát ne írja le Lukács, ez se. Nézzétek meg, mennyiben egyeztek meg, csak hogy megegyeztek. És a végén kapott 30 ezüstöt. A 30 ezüst. Egy férfi rabszolga ára a piacon. Árértékarányban hol van ez? Jézushoz. Több mint egy évezreddel azelőtt Józsefet 20 ezüstért adták el. Akkor nem volt olyan infláció, mint most. Tehát 30 ezüst. Hát nevetséges pénz. Keveselte volna, azért dobta vissza. Rájött, hogy elárultam az igazvért, azért dobta vissza, hogy próbáljuk visszacsinálni, mintha nem is csináltam volna. Ő megegyezett. Egyességet kötött. A bibliai szó szerint kifejezetten azt lehet mondani, hogy ő elkötelezte magát, hogy a kezükre adja, mint egy ítéletre kiszolgáltatja nekik Jézust. Mondhatnánk egyfelől, hogy pontosan tudja, hogy mit csinál. Nem úgy, mint Péter, mikor háromszor tagad, és azt se tudja, mit csinál, elfelejt, és jaj, mit tettem. Mintha teljesen tudatában lenne annak, amit csinál. Ezért más a tagadás, mint az árulás. Vagy talán végre döntésre akarta vinni a dolgot. Ki ez a Jézus? Derüljön már ki! Sokak szerint tele volt keserűséggel a lelke. A zsidókhoz írt levélben olvasunk egy ilyen nagyon fontos mondatot. A keserűség gyökere szívetekben felnövekedve kárt ne okozzon. Találkozok emberekkel. Akik azt mondják, hogy csalódtam Jézusban, egyházban, hívő emberekben, megkeseredtem. És ezért elmaradtam a hittől, a gyülekezettől, az egyháztól, mindentől. A keserűség felnövekedve kárt okoz. Először is bennem, másodszor is környezetemben. Fertőzök vele. Ártok. Ne várjuk meg, hogy bármiféle csalódás, bármiféle félreértés, meg nem értés Jézussal, az igével, az evangéliummal kapcsolatban, mint keserűség fölnőjön bennem, és kárt okozzon. Üljünk le elő, beszéljük át, imádkozzuk át, vigyük oda Isten színe elé, hogy minden csalódásunk, minden értetlenségünk, bántalmunk, vagy kétségünk Jézus Krisztus sebeiben gyógyuljon. Így vagyunk testvérei egymásnak. Így kell legyünk, mint gyülekezet, testvérei egymásnak. Ne értsük félre, de mondanom kell, a csalódottság, keserűség, félreértés ilyen hatalmas támadási felületet nyithat a szívünkben, a sátán felé. Hogy belénk jöjjön és uraljon. És olyan dolgokra rávegyen, amit lehet nem is akartam. Ne hagyjak neki ilyen támadási felületet, keserűséggel, csalódással, ki nem beszélt fájdalommal. Támadhatók vagyunk a gyönge pillanatainkban. Mert hogy van, aki támadja. Már sokan tagadják, de nincs ezzel mit tagadni. A sátán az, aki támad, és ő itt a második szereplő, akiről beszélni kell. Kicsoda ő. Nem sokat tudunk róla. őróla is rengeteg kérdés van, hogy akkor hogy is, hogy is. De a legfontosabb, amit Jézus mond, embergyilkos volt kezdettől fogva, és nincsen benne igazság. A legfontosabb tudnivalónk róla. Embergyilkos kezdettől fogva. Isten ellensége, és Isten teremtett képmásának nekem, az embernek ellenségem. Kezdettől fogva. És nincs benne igazság. Semmi. Semmi. Milyen veszedelmes, lám! Az Édenkertben néhány csalafint a körmönfont kérdéssel ráveszi az embert, hogy azt tegye, amire Isten azt mondta, hogy ne tedd. És ezzel az egész teremtett embervilágot a bűn szolgálsága alá rekeszti mindenkorra. Milyen bátor. Ott van Jobb, Istennek mondhatni, hogy extrán hívő, engedelmes szolgálja, megmeri vádolni őt Isten előtt, hogy ő csak azért engedelmes, mert gazdag és egészséges, mert te jól tartod őt. Csak ezért. Csak ezért hívő, mert neki megéri. Hol találja meg azt az embert, aki Jézust kiszolgáltatja? A kereszt halára. Jézus legbizalmasabb, legbelsőbb körében, a 12-es tanítványi körben. Akikről az ember legkevésbé gondolna, hogy pont ők, ugyan, elképzelhetetlen. Ott, köztük talál meg valakit, hogy az legyen az áruló. De van valami más is, amit tudnunk kell. Krisztus a kereszten pont őt győzte le. És ez a mi örömhírünk, ez a mi evangéliumunk, hogy Jézus Krisztus a kereszten bizony a sátán fölött győzött, bizony-bizony, a zsidókhoz írt levélben olvassuk, hogy Krisztus az ő halálával megsemmisítette az ördögöt. És a Jelenések könyvét olvassuk, 20. fejezet, ahol a sátán, aki az ördög, sőt még a halál és a pokol is mind megsemmisülnek. Mind örökre megszűnnek, elvesznek. Mert Krisztus győzött. Mert erről szól a kereszt és a nyitott sír. A harmadik nap. Erről szól Krisztus győzelme. És erről szól a mi böjti készülődésünk. Hogy mi azért tartunk böjtöt, bármivel is böjtölünk. Azért készülődünk különös mértékben nagypéntekre és a húsvétra. Mert Istennek ezt a Krisztusban való hatalmas győzelmét szeretnénk ünnepelni. Hogy a számunkra legyőzhetetlen bűn és halál, a számunkra legyőzhetetlen ördög legyőzetett a kereszten. És Krisztus győzött bűn és halál felett. És ezt a győzelmét megosztja felünk. Ezt a győzelmét nekünk ajándékozza. Értem és érted győzött. Miértünk győzött? Böjt, hogy én készülök arra, hogy majd a nagypénteki húsvéti úrvacsorában is újra elkötelezzem magam arra, hogy semmiképpen sem a sátánt szolgálom, hanem mindenben az én megfeszített és föltámadott győzelmes uramat, őt szolgálom egész életemmel, itt és hitem, és reménységem szerint majd odaát is, az örökké valóságban. Harmadik szereplő, a vezetők. Hát kik vannak itt sokan? Főpapok, írástudók, templomőrség parancsnokai, ki tudja ki mindenki. Még azt is megkérdezhetjük, hogy hát kinek mi baja van itt Jézussal? És azt is mondhatjuk, hogy lehet olyan is van köztük, akinek semmi baja nincsen. Csak belekeveredtek. Csak valamiért részesei, templomőrség parancsnoka, volt-e baja Jézussal, nem? Tehát neki is van főnöke, neki is megmondják, hogy mit csináljon. Ugye tudjuk, hogy mindig vannak valahol a tisztségviselők között, akik nem kell gondolkodjanak, sőt, jobb, ha nem is gondolkodnak, csak tesznek. És ha X azt mondja, akkor úgy csinálnak, amúgy mondja, amúgy. És aláírok, pecsételek, intézkedek, teszek, veszek, amit kell, amit mondanak. Nem gondolkodok, hogy miért, nem gondolkodok, hogy jogos-e, igaz-e, nem gondolkodok, hogy helyes-e, nincs erkölcsi mérce, nincs bennem felelősség. Ők mondták, azt mondták. Hát akkor tesszük. El kell fogni Jézust, el kell fogni. Ki kell végezni, ki kell végezni. Hát akkor az a dolgunk most, pont. De vannak azért itt, akiknek gondjai vannak Jézussal. Akik nem értik. A zsidó vezetők. Akik félreértik. Akik nem tudnak mit kezdeni azokkal, amiket Jézus mond és tesz, hogy ő és az Atya egy. És hogy ő azért jött, hogy, hogy az elveszettet megkeresse és megtartsa. Próbálják kérdezni, puhatolni. És próbálják, ha már más nem, meg rafináltan, cselesen, trükkösen. És felsülnek. Na nézzük meg, tényleg lázadó? Kell-e adót fizetni a császárnak? Milyen beugratós kérdés. Ha azt mondja, nem kell, akkor lázad. Ha azt mondja, kell, akkor semmi nemzetérzelem nincs benne. Nincs jó válasz. Biztos bukta lesz. Erre kér egy pénzt. Na, milyen mutassatok, csak egy adópénzt. Kinek a képe van rajta? A császáré. Hát akkor nem a császáré. Rajtad viszont az Isten képe van. Na, add meg a császárnak a császárét, Istennek az Istenét. Uff. Na jó, akkor majd teológiailag megfogjuk. Jön a legnehezebb kérdés. Hogy lesz ott a feltámadásnál? Ennek az asszonynak volt egy szekérderék férje, mert mind meghalt sorban. Akkor most ott ki élesz? Bolondok. Ott már nem házasodásról, nősülésről szól a történet. Nem halottakkal kell foglalkozni. Isten az élők Istene. Nem sikerült. Felsültek. És akkor ráadásul a szemük láttára hívja ki Lázárt a sírból. Az meg kijön. A negyednapos, bocsánat, bűzölgő hulla. Kijön élve. És azt mondják, na akkor ebből elég. Ez már olyan szintű csoda a szemünk láttára, hogy a szemünkre utolérhetetlen, utánozhatatlan, lekövethetetlen. Takarítsuk el az útból, az a legegyszerűbb. Ne legyen vele gond. És eldöntik. Megöljük őt, sőt, még Lázárt is. Felsültek. És ott van bennük valami fajta szégyen, valami fajta veszteségérzet, valami fajta bizonyítási kényszer, és egy megoldást látnak. Valamiképpen, valahogy el kell fogni Jézust, és őt ki kell iktatni. És akkor megoldódik itt minden probléma. Azt is mondhatnám, hogy akik így vannak benne ebben a történetben, a vezetők oldaláról, egyszerűen ellenérdekeltek. Egyszerű ellenérdek van bennük. Mint ahogy nézd meg, ma is egy csomó világi és európai törekvés, amely ellenérdekelt abban, hogy megőrizzük keresztény gyökereinket, múltunkat, sőt, élő hitünket. Minden más legyen, minden más. De ezt tegyük félre. És vannak, akik ebben partnerek, mert kiszolgáltatják engedve az új elképzeléseknek az egyházat, a gyülekezetet, a hitet, magát Krisztust, és állítják az egészet oda úgy, mint Jézust Pilátus elé, hogy majd a világ ítélkezik. És a világ ítélkezik. Azt írja az ige, és ez megdöbbentő, azok megőrültek. Ezek a vezetők, amikor Pilátus, amikor Júdással egyességet kötnek, megőrültek. Micsoda öröm ez? Na, ebből lesz az üröm. Kérdezhetjük azt is, hogy hol vagyunk mi a történetben? Bárhol. De a következő, ezen a 6 igeversen belül kétszer van említve a nép. Egyszerűen a nép, másodszor pedig, hogy a sokasság. Érdekes, a vezetők is, de maga Júdás is szeretné őket kihagyni az egészből. Úgy kell ezt valahogy ügyesen megoldani, hogy a népet kihagyjuk. Vagy hát nem kell egy demokrácia, váltsuk le a népet, és majd mi csendben megoldjuk. Senkinek semmi köze hozzá. Ugye ismerős ez? És a nép az Isten adta nép, ha oly boldog-e rajt, mint akarom, mint a barom, melyet igába hajt. Ennek csak ennyi dolga. Pedig belülük élnek. Belülük. Hát önélkülük nem lennének vezetők, nem lennének kinek a vezetői legyenek. Nem lennének kinek az adójából éljenek. Tehát váltsuk le a népet, tegyük félre, ez a népség, ez a sokasság, ez a nem kell. Júdás is így akarja. Nyilván van félnivalója. A vezetők is így akarják. Mert hogy ekkor, és ekkor még különösen, a nép kedveli Jézust. Hát látták a csodáit. Részesei a csodáiknak. Hallották a tanításait. A nép maga mondja ki, hogy Jézus úgy beszél, mint akinek hatalma van. És nem pedig, mint az írástudók, akik megtanulták és fölmondják a leckét. Óriási különbség. Óriási különbség. Gondolj csak egy verset. Megtanulod, ledarálod. Vagy hatalmad van a vers fölött, és előadod. Mert a tied, mert már belsődből jön. Jézusnak eleve az evangélium, amit hirdet. Az Isten országa örömhíre. A belsőjéből jön. Azt mondja, amit az atyámnál láttam. Ezért a nép nem jó ebben a történetben. Mert ők Jézus pártján állnak. De nem sikerül kihagyni a népet, sőt, ügyesen, a modern pszichológia és kommunikáció eszközei nélkül is ezt a sokasságot rá tudják venni. Hogy amikor azt kérdezi Pilátus, hogy de hát itt van Barabás, ez a gyilkos gazember, és itt van az Jézus, mit csinálja? Hát Barabást engedd el, Jézus megöld meg! Ne vicceljetek már, hát nem csinált semmi rosszat! Feszítsd meg őt! Skandálják. Ez a nép. De jó volna azt mondani, hogy én biztos, hogy nem mondtam volna feszítsd meg őt. De jó lenne azt mondani, hogy ha én ott lettem volna, de jó a bőjtben elcsöndesedni, és szembenézni azzal, hogy minden bűnömmel egy feszítsd meg őt én is kiáltottam. Minden engedetlenségemmel, szófogadatlanságommal, még a ki nem mondottakkal is, bizony, én is ott voltam a tömegben. Én is ott voltam Pilátus udvarán. Én is annak a tömegnek is részese vagyok, amely feszítsd meg őt kiavál. Valakivel nem beszéltünk még, aki tevékenyen nincs itt a történetben, a mai szakaszban, de róla szól minden. Jézus Krisztusról. Hát néhány szó róla. Ő az áldozat. De úgy áldozat, hogy ő a mi húsvéti bárányunk. Az Ószövetség rendje, hogy húsvétkor, a Páska ünnepén, minden zsidó család egy fiatal, egyéves bárányt leöl, megsüti, kovásztalan kenyerekkel, keserű mártással, megeszi, elfogyasztva, emlékezve az egyiptomi szabadulás történetére, hogy Isten bennünket nagy hatalommal, erős kézzel kihozott minket onnan, a szolgasságból. A mi húsvéti bárányunk már nem egy egyéves hím fiatal bárányka, hanem az Isten báránya, a Krisztus, aki meghalt azért, hogy minden bűnbánó megtérő embernek bűnbocsánatot és megigazulást adjon, és föltámadott azért, hogy minden bűnbocsánatot nyert embernek új életet, örök életet adjon. Ez a mi hitünk. Ez a mi életre és örök életre szóló reménységünk. Ez a mi új szövetségünk. Ez a mi szerződésünk. A mi elköteleződésünk Isten felé. A Jézus Krisztus kereszt áldozatáért én innen kezdve és örökké Jézus Krisztus szolgálom, és készülök arra, hogy a mennyei örökké valóságon is őt fogom szüntelen dicsérni. Jézus Krisztus, amikor Judás elmegy árulni, fogalmunk sincs, hol van. Nem kell ott legyen. Ő nyugodt a maga útja felől, mint a tenger, amikor óriási vihar van, és ő alszik. És ébresztik, hogy nem törősz fel, hogy elveszünk, hát vihar van. Ő tudja, vele nem történhet más, mint aminek történnie kell. Ő tudja, miért jött bemutatni az áldozatot. És azt is tudja, hogy nem csak elhalni fog a búza szem, de ki is hajtani, föl fog őt támadni. És megy haza az atyához, ahonnan jött. Ő tudja az útját. Még ha a Getsemáné kertben nehéz is szembenézni azzal, hogy mi következik. Mert tudja, hogy rettenetes lesz. De tudja az útját, hogy értem, s érted jött. Hogy nekem adjon bűnbocsánatot, örök életet. És neked, és nekünk. Hogy ettől van nekünk reménységünk, ettől van nekünk vigasztalásunk, ettől van nekünk új életünk, ettől van nekünk értékes, gazdag életünk, ettől van nekünk örök életünk. Ettől vagyunk gyülekezet, ettől vagyunk testvéri közösség. Ettől vagyunk mi egy, egymással és Istennel. Mindent elvégzett, ezért jött. Úgy tűnik, Júdásról szól ez a néhány sor. Nem. A mi győzelmes Urunkról. Ahol ez is benne van. És ahol nekem nem a megoldhatatlan, megfejthetetlen kérdésekkel kell foglalkozzak. Hanem sokkal inkább az ünnepre készüljek. Hogy minél inkább az én Uramat ismerjem meg. És az ő akaratát. És abban járjak, és abban legyek engedelmes. És győzedelmes, mert ő az ő győzelmét ránk osztja. Megosztja velünk. Hogy részesei legyünk annak. Ő ugyanis győzött, legyőzte a sátánt, hogy mi az ő győzelmében élve, utána örökké, ővele élve, szüntelenül dicsérjük, áldjuk és magasztaljuk. Amen. Feleletképpen a megkezdett 711. éneknek a 4. versét énekeljük. Szent fiadért, ki engemet vérén megváltott. 711-es számú ének, 4. verse.
Oh.
hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, a te győzelmedet. El sem tudjuk képzelni, hogyan is történt ez. De köszönjük azt, ami előttünk áll a tudósításban. És köszönjük, hogy ez elég. És köszönjük, hogy te megszólítasz, és elkezdesz a lelkünkön munkálkodni, és mi érezzük te hatalmas erővel, kézzel, igéddel, szent lelkeddel, alakítasz, formálsz, igazgatsz, gyógyítasz, vigasztasz bennünket. Köszönjük az elnyert bűnbocsánatot, a megigazulást, az örök élet reménységét és bizonyosságát. Köszönjük szépen. Hozzád jövünk nehézségeinkkel. Te tudod, mi nehéz a bőrben. Te tudod, mi nehéz az életben. Gyászban vigasztalj bennünket. Betegségben te légy a mi gyógyítónk, te légy, aki türelmet, csöndességet adsz nekünk szenvedések közepette is. Ha ápolnunk kell valakit, hadd legyen hozzá türelmünk. Kérünk. Te tudod, hogyan nehezedik kire-kire köztünk az élet terhe. Anyagiakban, munkahely, családi gondok. Te légy ezekben velünk. Hadd éljük át, te vagy a segítségünk. Az élet apró és nagyobb gondjai közt egyaránt. Hozzád jövünk, Urunk, gyülekezetünkért, te tudod ügyeinket, dolgainkat, könyörülj rajtunk. Téged kérünk mindazért, amit el kell végezzünk, akár a jövő héten, hogy tudjuk azokat jó kedvel megtenni. Téged kérünk az Anyaszent Egyházért, te őrizd meg bennünket. Téged kérünk, Urunk, a szomszédunkban dúló háborúért hadd fejeződjék be. Könyörgünk azokért, akik teljesen ártatlanul, mint akinek semmi köze az egészhez, mégis szenvedői, elszenvedői, áldozatai ennek. Könyörülj a mi magyar népünkön, nemzetünkön, itthon és ott Kárpátalján is. És könyörülj az egész teremtett világon, hogy tudjunk rád tekinteni, nem a sátánnak engedni. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Áld meg a napunkat, a hetünket, az életünket szüntelen. És mi hadd dicsérjünk téged, zengve a te nagyságod, hatalmad ámulva mindazon, amit értünk tettél és teszel. Amen. Egy perc csöndben, ami a szívünkön van imádság, vigyük Istenünk elé. Amen. Fennállva együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a dicsőség és a hatalom, most és az örökké valóságban. Amen. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem az adakozást, Isten igéje mondja, a jótékonyságról és az adakozásról pedig el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik Isten. Alkalmainkat hirdetem, vasárnap 10 órakor istentisztelet és gyermekistentisztelet lesz, ma délután 4 órakor párcsoport, szeretettel várjuk a házaspárokat, hétfőn, holnap 6 órakor az imádságműhely, bibliaórai jellegű imádságműhely lesz. A holnapi témánk a kérés. Az Isten előtt való kérés. Szeretettel látunk mindenkit 6-tól 7-ig az alkalmon. Köszönöm a tegnapi munkát, amit itt, tegnap nem pénteki munkát, amit itt a templom udvarban elvégeztünk, sokat haladtunk, folytatás van, lesz, aki szívesen részt vesz bármiben, akár Nagy Sándor testvérünkkel velem egyeztessen, hogyan és miképpen megyünk tovább, tudva a rendbetételről, hogy húsvétre kicsikét szebbek, különbek lehessünk. Megállítottan kérdeznek, hogy állunk az önkormányzattal való egyezkedésben. Folyamatban van, jó reménységünk van arra, hogy egy korrekt megállapodás össze tudjunk hozni, valahogy békességben működjünk együtt, nem egyszerű, de rajta vagyunk. Energiaügyben bonyolultabb a helyzet, mint gondoltuk, kidőlt gázügyben nem is jó helyen leveleztünk, villanyügyben pedig november óta most végre valaki megmondta, hogy hova kell menni és mit kell csinálni, hogy az olcsóbb áramot kaphassuk, ne az üzletit. Dolgozunk rajta, kicsit lassan halad ebben a történetben minden, de köszönöm mindenkinek az áldozatát, segítségét és az imádságát. A községi március 15-ig megemlékezés kedden 14-én lesz, úgyhogy 15 órakor, tehát 17 órakor, de utána 5-kor a temetőben találkozunk a Honvédsírnál, és utána itt a templom oldalán levő emléklábát fogjuk koszorúzni a megemlékezés keretében. A 1% adóbevallás időszaka is van most már, ha jól tudom, ugye, az 1%-okat lehet felajánlani, 2x1%-ra van módunk. Az egyiket ajánlhatjuk a 0066-os számon a Magyarországi Református Egyháznak, másikat pedig bármely alapítványnak, szervezetnek, aki erre jogosult, akár Református Piatok Szövetsége, Betesda Gyermekkórház, Kékkereszt Egyesület, rengeteg hely van, akinek adója van, akár a maga írja, akár a könyvelője, jelezzük, hogy szeretnénk rendelkezni, adunk egy adó 2x1%-áról. Április 12-én itt Verőcén adunk otthont a egyházmegyei konfirmandus találkozónak. 100 vagy a fölötti létszámban várjuk a megye konfirmandusait. Erre készülünk lelkesen. Ennek van már kint is egy plakátja. Április 22 szombat, bocsánat, átmat rosszul mondom. Szervezzük, készülünk rá. Fogjuk mondani esetleg, hogy mire lesz szükségünk. Szóval most előre mondom, hogy ha süteménnyel tudunk szolgálni, mindenképpen szeretettel fogadjuk. A sportcsarnokban tervezzük a délelőttöt, a ebédet követően a falun vezetjük körül a vendég fiatalokat, és a templomban szeretnénk a záróáhítattal zárni. Tudjunk róla, beszéljünk róla, elsősorban a 7.-8-osainkat szeretnénk bevonni ebbe, meg az ifiseket, mint házigazdákat, hogy a korosztályban velük egy korban levők tegyenek, vegyenek, szolgáljanak közöttük mindjárt nevében, de köszönöm majd mindenkinek a szolgálatot, aki valamiképpen ebben részt tud venni. Mai Isten tiszteletünk befejezéseképpen záró énekül énekeljük a 798-as számú dicséretet, magasztalva ezzel Krisztust az ő hűségéért, hűségen végtelen, 798. Mind a három versét énekeljük az éneknek, majd ezt követően a himnusz éneklésével zárjuk Isten tiszteletünket. 798-as számú dicséret.
Hűséget végtelen.
Urunk, legyen szüntelen őriző pásztorunk, Isten velünk, viszontlátásra.